Értelmiségi szerepzavar címmel hirdettük meg mai fórumunkat. Köszöntöm a közönséget, és köszöntöm a számítógépes nézőinket is. Külön köszönöm azoknak, akik vállalták a szereplést ma este, Csepeli György, Spíró György és Markó Béla. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Én nem szeretném megismételni mindazokat az előszavakat, amit a meghívóba leírtam. Most is csupán annyit szeretnék elmondani, hogy két megjegyzés sikerült összegyűjtenem előzetesen, amely talán jó alkalmat ad arra, hogy mind a hárman el tudják mondani a kérdéssel kapcsolatos álláspontjukat. Az egyiket egy németországi levélből idézem. Ti tényleg azt gondoljátok, hogy a magyar értelmiség szerepzavarban van? Szerintem századok óta a szereptévesztésben van. A politikusok csak tőlük tanulták el, hogy a kompországi jellegünk milyen jól kihasználható, hogy itt a kuruc-labanc ellentét sokkal fontosabb, üzletileg sem rossz, mint bármiféle kiegyezés. Okosabb értelmiséget kívánok nektek, bár ez nagyon nehéz lesz, mert a világ nagyon gyors iramban hűl. A másik, kicsit magasabb helyről jött idézetet kimásoltam magamnak, és azt is felolvasnám. A hagyományos európai elit dekadens, mert nem hisz a politikai cselekvés erejében, hanem csak azt szeretné tovább tolni, csak szeretné tovább tolni a pedált, és elzárkózik, ha valami új merül fel. Nos, ennek a két megjegyzésnek a fényében kérem szépen, hogy mindenki mondja el először, hogy hogyan vélekedik ezekről. Menet közben lesz sok más kérdésünk is, amit próbáltam előzetesen megfogalmazni, és természetesen válaszolnunk kell majd a közönség részéről felmerült kérdésekre. A névsorban először Csepeli Györgyöt kérném arra, hogy legyen övé az első.
Először is nagyon köszönöm a meghívást, és mind a Spíró György, mind a Markó Béla árnyékában nem olyan egyszerű beszélni. Én nem vagyok az értelmiségnek igazán szakavatott kutatója, bizonyos szempontból etnográfusként saját megfigyeléseimre tudok támaszkodni. Valahogy, mikor törtem a fejemet ezen a kérdésen, akkor eszembe jutott egy biológiai metafora, ezt akarom nagyon röviden kibontani. Most egy olyan intézetben dolgozom, hogy együtt vagyok biológusokkal, fizikusokkal, kémikusokkal, és így kicsit megfertőzött engem ez a természettudományos, evolúciós aspektus, de ezt ne vegyék teljesen komolyan. Tehát persze nem lesz olyan nevettető, mint hogyha Gyuri írta volna, de úgy látom, hogy ez az értelmiségnek nevezett emberi változat, ez kihalásra van ítélve, vagy legalábbis kihalófélbe van, lehet, hogy már ki is halt. És amikor néztem, hogy tulajdonképpen mit írnak a biológusok a kihalásról, akkor úgy látom, hogy azért sok szempontból az analógiának van jogosultsága. Az egyik ugye a túlszaporodás. Amikor túlszaporodik egy faj, akkor egyszerűen eltűnik a megfelelő táplálék lehetősége, és részint beltenyészet útján elkezdenek degenerálódni, másrészt hát nincs más választásuk szegényeknek, mint kihalnak. Valamikor beolvadnak, valamikor egy másik erősebb faj fölfalja őket, valamikor nem tudnak alkalmazkodni, és ezért eltűnnek, és a leggyakoribb módja, hogy egy faj eltűnjön, Szatmári ős szerint, amikor egy járvány elpusztítja őket, és akkor senki nem marad közülük. És úgy látom, hogy az értelmiséget, hogyha megpróbálom ez a kihaláshoz vezető úton szociológiai szempontból nézni, akkor kétségtelenül a mai helyzet az, ugye, ahogy hallottuk, nem ad okot a bizakodásra, és nem elsődlegesen azért, mert itt magyar értelmiségről beszélünk, hanem globálisan úgy tűnik, hogy az értelmiség az valóban a kihalás, a sorsa a kihalás. Az egyik oka ennek, hogy az, ami éltette, ami működteti az értelmiséget, a kritika, a kritikai szellem, a kritikai hevület, szenvedély, az eltűnőben van. Eltűnőben van. Úgy is eltűnőben van, mint lehetőség, és úgy is eltűnőben van, mint közönség, aki hallója volna ezeknek a kritikai gondolatoknak. Helyette, ami van, azt úgy elemezném, hogy irrelevancia. Tehát ez a túlszaporodásnak ugye az egyik mellékterméke. Hogyha megnézzük, hogy a világban hány folyóirat jelenik meg, hány könyv jelenik meg, egyáltalán tudomány címen mi minden információ kerül be a világhálóra, akkor elborzaszt. Nem csak a mennyiség, hanem a minőség is elborzaszt. Akkor van egy olyan ok, ez egy korábbi ok volt, bizony szempontból engem is elkapott, tehát erről majd szívesen beszélek, a hübrisz. Amikor egy értelmiség, aki nem néz szembe ugye a tényekkel, akkor egyszer csak úgy gondolja, hogy neki lehetősége van befolyásolni a politikát, beleszólhat a hatalomba, emberi sorsoknak az irányítását meg tudja szapni, és ez ugye nem jelent más, mint a hatalomhoz való dörgölőzést, a hatalomba való beépülést, és ez a tökéletes kinyírása mindannak, ami egyáltalán értelmiségi tevékenységnek nevezhető. Akkor van az üzleti esedés, ez egy nagyon gyakori dolog, valószínűleg, hogy ez lesz a úgynevezett fejlődésnek az útja. És hát az utolsó dolog a járvány, és ezt tartom tulajdonképpen a legsúlyosabbnak, ezt magam se gondoltam volna, amikor ugye a 20. század végén, a 21. század elején beindult az internet alapú kommunikáció, ahol bárki, bármiről, most is ennek vagyunk ilyen értelemben véve a részvevői, bárhol beszélhetett, és akkor úgy tűnt, hogy az a Habermas féle vízió az uralommentes kommunikációról végre megvalósul, és ehhez látjuk, hogy ez az utópia a legszörnyűbb disztópiának vetette meg az ágyát, és ebben a dzsungelben, nem is dzsungel talán, milyen buborékoknak az egymással nem érintkező felületei, ebben a buborékoktól egymástól elszakítva lényegében véve eltűnt a distinkció, ami az értelmiség lényege kellene, hogy legyen a jónak és a rossznak a distinkciója. Eltűnt az igaznak és a hamisnak a distinkciója. És ez a járvány érzésem szerint megállíthatatlan. Na most még mielőtt abba hagyom, a nem biológián kívül, amint törtem a fejemet, az, hogy hát végül is mi lesz a jövő? Hogy fogunk élni értelmiség nélkül? És úgy látom, hogy valószínűleg úgy fogunk értelmiség nélkül élni, hogy újra lesz értelmiség. Tehát mikor Heidegger azt mondja, hogy volt egy kezdet, és a kezdeten ugye az első nagy értelmiségiek ott valahol azon a görög szigeten a lét egészével néztek szembe, és ki ilyen, ki olyan, ki amolyan választ adott arra a kérdésre, hogy mi a lét, hogy mi volna ahelyett, hogyha nem lenne semmi, akkor egy fantasztikus csúcs teljesítmény volt, és a csúcs teljesítmény ez tartott egészen a szókratészi fordulatig, amikor elkezdődött ez a fajta önfelfalása az értelmiségi gondolkodásnak. És azt hiszem, hogy most ez a járvány, amely véget vett lényegében mindennek, aminek köze van a szellemhez, ez ki fogja kényszeríteni azt, hogy végül is újra lesznek emberek, akik gondolkoznak, akik fölveszik a lét által eléjük vetett kesztyűt, és elkezdenek gondolkozni azon, amint 2500 évvel ezelőtt gondolkoztak. És ezt megtehetik, azért tehetik meg, mert lényegében véve létrejött egy olyan világ, itt Magyarországon persze ennek nyoma sincsen, de hát Magyarország a világban sincs nyoma, tehát értelembe véve ez egy teljesen konszonáns helyzet. De ott, ahol van élet, ott látható, hogy a hagyományos értelem funkciókat, azokat átveszik az algoritmusok, átveszik a gépek, amelyek most már tanulni képesek, sőt, embermódra képesek viselkedni, gépekbe bújva tudnak megoldani problémákat, még döcögve látnak el bizonyos emberek számára kisajátott funkciókat, mint a szex vagy az ápolás, de egy időkérdés, hogy ez is megoldódik, tehát bizonyos értelemben véve leveszi ez a mesterséges intelligencia infrastruktúra a terhet az emberi értelemről, és akkor az új kezdet számára megnyílik a tér, és akkor mivel már a mert tudni, az már nem lesz egy kihívás, mert ez az infrastruktúra átveszi a tudásnak a funkcióját, legalábbis nekem ez a vízióm, akkor jön a másik maxima, amit viszont soha semmifajta mesterséges intelligencia infrastruktúra nem fog tudni megoldani, az, hogy merj élni. Ugye Ankis Elemér utolsó művében ezt a Nietzschei kérdést boncolgatta, és azt hiszem, hogy erre a kérdésre soha senki, csak az értelmiség, az új kezdetnek az értelmisége fog tudni nem válaszolni, de egyáltalán válaszokat keresni, hogy merj élni, mert az élet az nyilvánvalóan fog folytatódni.
Most már több mint 90 éve a magyar közgondolkodást egy írásmű határozza meg az értelmiséget illetően. 1927-ben jelent meg Julien Bendának a Le Trésor d'Éclair című műve, amit Babits Mihály 1928-ban egyrészt ismertetett, másrészt pedig tovább gondolt. Az ő írásának a címe az, hogy az írástudók árulása. Na most nem tudok más kelet-európai országról, ahol az írástudókat az árulással ilyen huzamosan összefüggésbe hozták volna. Na most nehéz szó ez az írástudók, ugyanis hát a francia szó, a clair, az világosan hordozza még a klérusnak az értelmét. Második, harmadik jelentése csak az, hogy értelmiségi. Egyébként az írnok is benne van. Na most nagyon nehéz ezt az értelmiségi szót definiálni, hogy tulajdonképpen mit akar jelenteni, és egy csomó nyelvben már nincsen meg. Volt, ahol nem is volt meg. Például az amerikaiaknál azt hiszem, hogy értelmiségről soha nem beszéltek. Ottan voltak blue collar, meg white collar palik, akik hát nyilván most is vannak, és kész. Általában a szakértelmiséget szokták értelmiségnek nevezni, és hát ez egy romantikus idea tulajdonképpen, és elsősorban azért az írókról szólt annak idején a 19. században, ami tovább ment a 20. századra is kicsit kiterjesztve a fogalmat, hogy ugyanis az értelmiségnek lángoszlopnak kell lennie, és messiásként kell vezetnie népét a Kánoán felé. Na most Babits, amikor az írástudók árulásáról beszél, akkor 1928-ban meglehetősen depressziós időszakban írja, amit ír, és hát nagyon jól érezhető az írásából, gondolom, hogy azért vannak, akik ismerik a mai napig itt a teremben, hogy kifejezetten antipolitikus írásműről van szó, és nagyon kárhoztatja azokat az írástudókat, akik valamilyen pártnak a szolgálatába állnak, akár jobboldali, akár baloldali. Hát ebben benne van az ő súlyos tapasztalata nyilvánvalóan. Világháború, forradalom, tanácsköztársaság, ellenforradalom, stb. És átveszi Julien Bendának azt a meglehetősen, hát azt kell mondanom, hogy klerikus álláspontját, hogy az írástudónak a szellemhez kell magát tartania. Na most a szellem nincsen definiálva. És hát nem is nagyon lehet egy világi gondolkodásban a szellemet igazán definiálni. Hát az utolsó, aki ezt tudta, az még Hegel volt, ugye? Már ő se egészen úgy, ahogy a vallás annak idején. És hát nyilvánvaló, hogy itt a nagy világvallások utáni helyzetről van szó, tehát a francia forradalom utáni helyzetről van szó folyamatosan. És az, hogy az írástudók árulók, az meglehetősen sötét vízió egy olyan rétegről, vagy olyan osztályról, ezt nem lehet tudni, amelyik nincsen definiálva. Babitsnál sincsen definiálva, és azóta sincsen pontosan definiálva. Na most az interneten bogarászva ilyen több száz oldalas művekre és modern művekre bukkantam, amelyek megpróbálják definiálni, hogy ki is az az értelmiségi. Ezek közül van jó mű is, Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes műve, meg egy csomó minden van. De az értelmiségi definíciója azért nagyon nehéz, mert önmagában az, amióta demokratizálódott az oktatás, tehát a 19. századnak a közepe óta, azóta nem elég azt mondani, hogy valaki, akinek diplomája van, aki elvégezte az egyetemet, hanem nyilván olyan funkcióba is kéne lennie neki az életben, ahol a szakmáján kívül még valami plusz hatást ki tud fejteni, ami a közösségre, a népre, a nemzetre nézve pozitív. Na most ezt nagyon nehéz definiálni. Mindig is nehéz volt, és én nagyon jól emlékszem a 80-as évek elejéről olyan vitáinkról, amikor ilyen ellenzéki körökbe fölmerült, hogy vajon egy pártitkár, aki egyetemet végzett, értelmiséginek tekinthető-e vagy sem? Valóban. Hát most értelmiségi munkakör pártitkárnak lenni, vagy nem az? Nem könnyű megválaszolni, mint ahogy tulajdonképpen az se könnyű megválaszolni, hogy egy művész, akármilyen művész, hogy most azt értelmiségének tekintsem, vagy ne tekintsem. Na most ebben ugye az a lényeg és az a romantikus elem, ami a mai napig él a tudatunkban, szerintem az enyémben mindenképpen él, csak azért rálátok persze, hogy az a plusz, az valamilyen szolgálat, valamilyen képviselet. Tehát egy értelmiséginek képviselnie kell népét, nemzetét, osztályát, nem tudom micsodát, mert hogyha ezeket elárulja, hogyha ezekhez nem hűséges, akkor osztályáruló, népáruló, nemzetáruló. Ezeket a fogalmakat a mai napig használja majdnem mindenki, természetesen, és akkor lehet ellene tiltakozni. Na most ez nagyon nehéz definiálni, hogy ez a fajta gondolkodásmód milyen réves következményekkel jár, de hát azzal jár természetesen, mert egy kicsit nyugatabbra, mondjuk Franciaországba, Angliába, az Egyesült Államokról nem is beszélve, egy úgynevezett intellectual-től, mert használják azért a szót valamennyire, azt követelik meg, hogy a szakmájában jó legyen, és ez bőven elég. Hát mit kéne még a nyomorultnak csinálnia? Eltartja magát, a családját, nyilván valamilyen tevékeny részt vállal a kis közössége életében, mert nem teheti meg, hogy nem, és közben csinálja a szakmáját, és van neki szakmája. Jól definiálható szakmája van. Na most ez itten Kelet-Európában nem egészen így van, mert újra meg újra az úgynevezett értelmiségit meg akarják terhelni olyan feladatokkal, amelyeknek nem biztos, hogy képes megfelelni. Hát mondjuk egy orvos. Hát azért nem mondhatom, hogy munkás, de azért szóval rosszabb helyzetben van adandó alkalommal egy orvos Magyarországon, mert éjjel-nappal dolgozik, mint állat. Na most mit kéne még azon kívül csinálnia? Nem tud csinálni azon kívül semmit. Örül, hogy valahogy ellátja a munkáját. És mondjuk ez az értelmiség, ez valójában ma már nem csak azokra vonatkozik, akik mondjuk egyetemen, vagy nem tudom, doktorátust szereztek, vagy nem tudom, mit csináltak, hanem van erre egy nagyon jó nyugat-európai, meg amerikai műszó, amit nálunk nem nagyon terjesztettek el a szociológusok eddig. Ez a szorongóknak a társadalma, akiknek még van mit veszteniük. És ez rendkívül kiterjedt réteg. Nem feltétlenül fizikai munkát végeznek, tehát ilyen szempontból nem munkások, hanem valamilyen beosztásban, ilyen félig szellemi, félig ügyintézői munkakörben vannak. Az alsó vagy középső középosztályba tartoznak, és van vesztenivalójuk. És szoronganak. Ez a prekariátus réteg, ez a műszó rá, egy kicsit nehéz magyarul kimondani, de kétségkívül ez valami tükröz a mai világból, ami Magyarországon is jelen van, hogy ugyanis egyetemi diplomával is olyan segédmunkakörbe kényszerülnek, hát nem értelmiségiek, de mégis valamennyire az alsó középosztályba tartozó valakik, ami hát alig jobb, mint a gyárban egy szalagnál állni, de mégis a komputer előtt ülnek, és valamennyire használják az eszüket. Na most mit tudok róluk mondani? A kérdés nyilván, hogy súlyosabb, mint annak idején, hogy egy pártitkár az értelmiségie vagy sem. Nem tudom, hogy mit lehet róluk mondani. Azt lehet róluk mondani, hogy ugyanúgy szoronganak, mint a 20-as, 30-as években azok a tömegek, amelyek aztán kitermelték maguknak a fasizmust. Meg a bolsevizmust, mert az sem a munkásosztálynak, ami nem volt a Szovjetunióban az ideológiája volt, hanem ennek a furcsa, képlékeny, kiszolgáló rétegnek. Na most ilyen szempontból valóban az a fajta értelmiségi, akiről mi szoktunk volt valaha beszélni, az mintha nem nagyon lenne jelen. Íróktól, meg költőktől meg szokták követelni. De hiába, mert nem azzal foglalkoznak szegények, hanem mindenféle egyéb dolgokkal foglalkoznak, és ebből elég sok ilyen félreértés származik. De hát az írónak, vagy a költőnek úgy sincs tömeghatása, szóval ez a múlté valóban, tehát ilyen értelemben nem lehet lángoszlop akkor se, hogyha szeretne. Én itt csak arra akartam fölhívni így elöljáróban a figyelmet, hogy a definiálható tartalma annak, hogy értelmiségi, az mindig is kétséges volt, és a napjainkban is kétes.
Igen, hát azzal kell kezdenem, hogy egyetértek az előttem szólókkal. Legfeljebb megpróbálom ezt pótolni vagy kiegészíteni saját tapasztalattal és egy másfajta optikával. Ugyanis hát a téma az akkörül van, hogy értelmiségi szerep zavar. Ehhez viszont nyilván egyetértek, tisztázni kellene azt, hogy ebben a pillanatban mit értünk azon, hogy értelmiség, és mit értünk azon, hogy szerep. Nem vállalkozom arra, hogy ezt megfogalmazzam, de hogy zavar egyébként sokfajta értelmezésben van, azt az is mutatja, hogy az előbb elgondolkoztam, amikor Spiró György, hát Julien Bendát idézte, illetve Babits ezzel kapcsolatos, nagyon fontos magyarázatát, és az írástudók árulása arra vonatkozik Bendánál is és Babisnál is, hogy ahogy Spiró György is utalt rá, hogy az értelmiségi egy dolgot árulhat el, a szellemet. Tehát igazság szerint a hivatását, nem mondanám azt, hogy a küldetését. Miközben, hogyha most valamiféle gyors közvéleménykutatást végeznénk, netán értelmiségiek körében, akkor minden bizonnyal az jönne vissza ezekből a kérdésekből, hogy az írástudók árulása az arról szól, hogy az írástudó elárulja azt a Petőfi-szerű hivatást, ugye, hogy a néppel tűzön, vízen át. Tehát pontosan a fordítottja van valahol lappang a köztudatban az árulás fogalmának az írástudókkal kapcsolatosan. Nos, én is azt gondolom, hogy az értelmiségi, ha elárulhat valamit, akkor nyilvánvalóan ismétlem a szellemet árulhatja el. Viszont azt sem hiszem, hogy ez a szerep egyszer s mindenkorra állandó. Mint ahogy az értelmiség, mint fogalom, vagy mint kategória sem állandó. Ugye évszázadokkal ezelőtt értelmiségnek lehetett tekinteni, akkor még nem nevezték így, a papságot, az egyház képviselőit, akik a világi hatalom és a közvélemény között közvetítettek, úgymond, és ők voltak az a befolyásoló réteg, amelyek meghatározták adott esetben a tömegek közhangulatát is, miközben alkotó értelmiségi is volt közülük egyik másik. Ez a kategória korról korra változott, és én azt hiszem, hogy itt ugye a meghívóban szerepel is ez a gondolat, hogy időben változik az a szerep is, amelynek a zavaráról kellene most nekünk gondolkoznunk. Vagyis a Petőfi korában egyfajta értelmiségi szerepre kell gondolnunk, különösen, ha a legfőbb közvélemény formálók, tehát Petőfi és társai szerepére gondolunk, akik hát nagyon rövid ideig, egy-két napig gyakorlatilag a politikai hatalmat is a kezükben tartották, nagyon rövid ideig, ismétlem. Nos, azt kell mondanom, hogy amennyiben elfogadom azt, hogy ez a szerep időben változik, változhat, és meggyőződésem, hogy változott, akkor azt is el kell fogadnom, hogy helyről helyre, régióról régióra, vagy helyzetről helyzetre is változhat ez a szerep. Tehát az én esetemben például, aki erdélyi vagyok, és Erdélyből jöttem, el kell fogadnom, hogy az erdélyi 20. századi értelmiségi szerep felfogás az különbözik, és sokszor alapvetően különbözik, még attól az általános magyar értelmiségi szerep felfogástól is, amely valóban máig hozza az értelmiség eltúlzott szerep felfogását, a Petőfi ideált és minden velejáróját ennek az ideálnak. Az erdélyi értelmiség természetes módon egy másik helyzetben, másik térben, végül is másképpen alakuló társadalomban kénytelen volt vállalni egy olyan, nem tudom, hogy többletként kell-e ezt megfogalmazni, egy olyan másfajta szerepet, amely olyan nevekkel fémjelezhető a két világháború között, mint Kós Károly, vagy Bánfi Miklós, vagy akár Tamási Áron, eladdig, hogy politikai pillanatok, a legfőbb politikai események is az ő nevükhöz kapcsolódnak. Kós Károly nevéhez az a kiáltó szó nevű röpirat, amely gyakorlatilag egy politikai és ugyanakkor kulturális programot is, az önállóság programját meghirdeti, bizonyos értelemben mindmáig érvényesen. Tamási Áron nevéhez kapcsolódik a vásárhelyi találkozó, ahol a fiatal írók, értelmiségiek ugyancsak egy új jövőképet, egy új társadalmi programot próbáltak meghirdetni, de hát a jelentős írásművek is, például Dzsida Jenőnek, akire a politikai szerepvállalás egyáltalán nem jellemző egyébként, az egyik legismertebb írásműve, költeménye a Psalmus Hungaricus, szintén egyfajta szerepvállalással küszködik, egyfajta értelmiségi szerepet vagy költőszerepet próbál megfogalmazni jóval Petőfi után természetesen, de ugyanakkor érezhetően abból táplálkozva, amit annak idején Petőfi Sándor és az ő köre képviselt tulajdonképpen. A II. Világháború után a kommunista rezsimben visszatér igazság szerint hasonló okokból, mint a két világháború között, ugyanez a szerepvállalás, és azért tér vissza, mert úgy, ahogy a két világháború között az erdélyi magyar közösségnek nem voltak, vagy kevesen voltak hiteles politikusai, és közvetlen politikai életet nem tudott vinni, nem tudott kialakítani. Tehát volt pártja, voltak pártjai, volt parlamenti képviselete, de ez nem volt elég erős ahhoz, hogy lefedje ezt a közéleti politikai igényt. Ugyanúgy meg a kommunista rendszerben teljességgel hiányoztak azok a hiteles magyar politikusok, akik válaszolni tudtak volna a különböző kérdésekben, és egyáltalán részt vehettek volna valamilyen megoldás keresésben. Tehát megint csak egyfajta többletértelmiségi szereplőről kell beszélnünk, vagy valamiféle pótlékról, akár amikor arra gondolunk, hogy a politikai pillanatok, vagy a közéleti pillanatok, azok úgy határozhatók meg, mint Sütő Andrásnak az Anyám könnyű álmot ígér című, hát eszéregénye, dokumentum regénye, vagy Szilágyi Domokos Bartók Amerikában című költeménye, vagy Kányádi Sándornak a Halottak napja Bécsben című hosszú poémája. Tulajdonképpen csak úgy szinte esetlegesen ragadtam ki műveket, mert még lehetne listázni ezeket, de tagadhatatlan, hogy mindegyik köré fölépül egyfajta politikai holdudvar, felépült akkor is, és ez mindmáig, ha gyengébben is, gyengébb sugárzással is, de létezik. Az 1989 rendszeres rendszerváltás úgy érte az erdélyi magyarságot, hogy politikusai, mint az előbb is mondtam, hivatásos politikusai nem voltak, és ezért 1989-ben is természetes módon, vagy nem természetes módon, erről lehetne vitázni, de írók, alkotó értelmiségiek ismertségüknél is fogva valójában fogtak politikai szervezkedésben, alakítottak politikai szervezetet, és vezették nagyon sokáig, hát szinte nem is éveken, hanem évtizedeken át az ottani magyar politikai életet. Ugye a kezdeményezők olyan jelentős értelmiségiek voltak, mint Domokos Géza, Kántor Lajos, Sütő András, Demény Lajos, Horváth Andor, és folytathatnám a sor, de ott volt köztük az előbb említett Kányádi Sándor is, és még többen mások. Ez nem feltétlenül kisebbségi modell, de mindenképpen sajátos modell, és ahhoz kapcsolódik, hogy egy identitás védelem esetében talán az értelmiségiek azok, akik egyébként mindenfajta politikai felkészültség vagy politikai jövőkép nélkül is válaszolni tudnak a kihívásokra. De azért mondom, hogy ez nem kisebbségi modell, mert hát ugyanilyen volt a Haveli, Václav Haveli, mint a Csehszlovákiában, majd Csehországban, meg magyarországi példákat is hozhatnék fel, az előtérbe kerülő, majd lassan háttérbe szoruló, vissza, vagy hátralépő, vagy visszaszoruló, mindegy, hogy ki hogyan értelmezi, a végeredmény majdnem ugyanaz, visszaszoruló értelmiségiekről. Tehát én úgy vélem, hogy nehéz, és nem is biztos, hogy hasznos azon töprengeni, hogy mi is pontosan az értelmiségi szerep, azon kívül, hogy kinek van egy hivatása, az orvos, a pedagógus vagy tanár, pedagógus és tanár, és az író, és a zenész, és így tovább. Kérdés az, hogy ehhez képest elvárunk-e az értelmiségiektől, vagyis a kellő tudással, felkészültséggel és ezáltal esetleg jövőképpel rendelkező emberektől beleszólást, véleménymondást, elvárjuk-e azt, elvárhatjuk-e, van-e jogunk, hogy számon kérjük tőlük azt, hogy beleszóljanak a körülöttük lévő világba, vagy abba, ahogyan a dolgok körülöttük, körülöttek mennek. Nem akarok sem igenlően sem tagadólag válaszolni. Ismétlem, erdélyi értelmiségiként azt gondolom, hogy különbözik is az optikám attól, amilyen optikánk vagy optikám lehetne normális körülmények között, és ezt a normálist most kérem tegyék mindannyian idézőjelbe. Nem hiszek abban, hogy nekünk militáns értelmiségiekben kellene gondolkoznunk, de abban sem hiszek, hogy általában a világon, így is mondhatnám, de ebben a térségben mindenképpen hasznos lett volna, vagy hasznos lenne elfogadni azt a munkamegosztást, ha megengedik, hogy a politikus politizál, és az értelmiségi pedig tegye a dolgát, de a politikába ne szóljon bele, és egyáltalán a közéleti mozgásokban ne vegyen részt. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben két nagy hibát követhetünk el. Azt, hogyha feladatul rójuk az értelmiségnek, hogy szóljon bele, vagy azt, hogyha határozottan rászólunk az értelmiségre, hogy ne szóljon bele. Különösen egy olyan pillanatban, amellyel kapcsolatosan nekem is meggyőződésem, akárcsak Csepeli Györgynek, hogy ez mullandó, csak nem vagyok biztos benne, hogy nagyon hamar el fog múlni, és amely pillanat, esetleg hosszúnak ígérkező időpillanat, az arról szól, hogy ma azoknak, akik különböző módon és a különböző országokban a hatalmat gyakorolják, egyre kisebb szükségük van az értelmiségiekre. Egyre kisebb szükségük van azokra az emberekre, akik által saját közösségükkel, saját közvéleményükkel, saját tömegeikkel kommunikálhatnának, hiszen ezt a szerepet ma ellátják egészen más eszközök, az újfajta nyilvánosságnak olyan eszközei, amelyek kiiktatják a hatalom gyakorlói és a közvélemény vagy a tömegek között azt a réteget, azt az értelmiséget, amely által, amelynek segítségével tulajdonképpen a mindenkori hatalom, jó értelemben véve ezt a kommunikációt, kommunikálhatott ezzel a közvéleménye. A legaggasztóbbnak és a legveszélyesebbnek ebben a pillanatban ezt a jelenséget tartom, mert ez nem arról szól, hogy az értelmiség deklarálta, hogy rá nincsen szükség a közéletben vagy a politikában, hanem lassan-lassan a hatalom gyakorlói fogják deklarálni azt, hogy nincsen szükségük erre az értelmiségre.
Köszönjük szépen a erdélyi aspektust, külön felhívom a nézőink figyelmét is arra, hogy a meghívónkhoz csatolt cikkben még árnyaltabb képet fest Markó Béla az erdélyi állapotokról egy konkrét példa elemzése kapcsán. Érdemes elolvasni annak is, aki még nem találkozott vele. De még mielőtt rátérnénk a magyarországi viszonyokra, egy pillanatra maradjunk annál a ténynél, hogy az értelmiségi szerepzavar mögött egy nagyon fontos indikátor, vagy netán inkább egy jelzés lehet az, hogy amit a levél végén is idéztem, hogy a világ gyors iramban hűl, ez jó, hát ő így fejezte ki magát, de arról van szó, hogy a világ egyre inkább értelmiségellenes. Egyre inkább olyan erők kerekednek felül, akiknek egészen másra van igénye, mint amit az értelmiség szokásos szerepében kínál. Mondhatnánk, hogy széles társadalmi igény van a hülyeségre és a hazugságra. Nem az igazságra, a hazugságra. Tessék parancsolni.
Hát igen, én erre utaltam, Heidegger kifejezését használván, a létfelejtés voltaképpen ezt vételezi elő, ezt a helyzetet, és ez nagyon nem kedvez az értelmiségnek, de ugyanakkor ad neki egy sanszot is. A jelenlegi nyilvánosság, mire Béla is utalt, olyan szerkezetű, hogy mivel kiiktatja azokat a transzmissziókat, amelyek korábban voltak az akarat képzés és az akarat végrehajtásának csoportjai között, ennek következtében egy alulról vezérelt ilyen ortegai tömegek lázadása alapon történik, és hát a tömegekről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy intellektuálisak legyenek, azt nem. Tehát ilyen értelme véve ezzel ellen most nem tudunk semmit se tenni. Amit akarnék még mondani, az nagyon fontos volt, amit a Gyuri felvetett, a szorongás, mert valahogy ebben a helyzetben vagyunk, ez most már, ugye, mikor Erdélyről beszélünk, akkor nemrég voltam abban a örömben volt részem, hogy a költészet napját Marosvásárhelyen töltöttem, és a Bélának a költői estét hallgattam meg, és akkor szívemben markolt mindaz, amit most elmondott, hogy az erdélyi értelmiségi etosz mégiscsak ott van a közösség féltése, ott van az a szorongás, hogy mi lesz akkor, hogyha ők nem lesznek. Ez a jelenlegi magyar helyzetben már ez a herderi félelem és szorongás az abszolút kiveszett, de globálisan viszont megvan. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy 2050-ben nincs olyan nagyon messze, körülbelül az emberiség meg fog feleződni, mert olyan klimatikus viszonyok következnek be, amelyek egyszerűen lehetetlenít teszik ennek a 8 milliárd léütőnek az itt tanyázását, akkor óvatatlanul arra kell gondolnunk, hogy igen, a szorongás az benne van a mindennapjainkban, a mindennapjaink minden pillanatában. És ilyen értelembe véve, ki más lehetne az, aki a szorongásra bizonyos értelembe véve megpróbál valamilyen mintázatot, valamilyen enyhet, valamilyen terápiás elgondolást kínálni, mint az értelmiség. És ez annak a bizonyos új kezdetnek a lehetőségét magában rejti, de magában rejti a másik lehetőséget is, ami sajnos most inkább van, ezt a populista típusú propagandisztikus tevékenységet, mert azok mélyén is, ez egy érdekes kérdés, a Gyuri felvetett, a pártitkár az most értelmiség vagy nem értelmiség, felvethetném, hogy Habony Árpád most értelmiség vagy nem értelmiség, aki most éppen a boszorkány konyháján keveri azokat a mérgeket, amelyek majd vasárnap éppen a magyar társadalmat meglátjuk, milyen eredményesen bolondította meg. Tehát a méregkeverő az is értelmiségi? És igen, azt kell mondjam, hogy az is. Tehát egy harc van a szorongásnak a bázisán, és ezt jelenleg én nem látom, hogy mondjam, per pillanat megoldhatónak, csak reménykedni tudok abban, hogy ebből a létfelejtésből valamilyen módon majd lesz egy pont, lesz egy ember, lesz egy sziget, ahonnan elindul egy másik, egy ellenáramlat. De egyelőre sajnos a szorongásnak a tengerén hajózik mindenki.
Nem annyira szerepzavarról beszélnék, hanem a társadalom zavarairól. Általában az értelmiségnek ott tulajdonítanak, most általánosságban véve az értelmiséget, tehát most nem definiálva, külön jelentőséget, ahol az intézmények vagy nincsenek meg, vagy rosszul funkcionálnak. Hát ezt látjuk a magyar modernitás történetében, ugye 1848-tól kezdve végig vagy hiányoznak, vagy üresek azok az intézmények, amelyek helyett óhatatlanul szubjektíve és objektíve is megjelennek az intézmény emberek. Na most az irodalomban ezek a messiások, ugye, a magyar messiások, akik jaj, semmit se tehettek, mondja Adi, de minden esetre újra és újra megképződnek. Na most ez egy nagyon furcsa jelenség, ugye annak idején a 70-es években, amikor a magyar költészetet látszólag leváltotta a próza. Hát az egy olyan világ volt, ahol azért mégiscsak úgy pozitivista módon el lehetett lavírozni, és valamennyire valamilyen intézményrendszer működött. És utána, a rendszerváltás után is úgy nézett ki, hogy ez úgy tovább fog tartani. Hát nem tart tovább, mert amennyiben kihúzzák az intézmények alól a talajt, abban a pillanatban óhatatlanul meg fognak jelenni a megváltók. Na most ezt én se pozitíve, se negatíve nem tudom értelmezni, hanem csak a jelenséget érzékelem és látom, hogy minden ilyen félfeudális, félkapitalista helyen, mint amilyen Magyarország volt és maradt is ezek szerint. Tehát ahol még a polgári forradalom nem teljesen győzte le a feudalizmust, mert az újra és újra megképződik, ott ez a fajta értelmiségi szintén megképződik. És ez a jelenség, ez nem feltétlenül csak politikai. Az nagyon szűk körű dolog a politika, mert az ember életében hát nem képvisel akkora szerepet, hanem sok minden egyéb is van. Például az embereknek van lelkük. És állandóan azt tapasztalom, amikor író-olvasó találkozókon vagyok, hogy egyrészt, mint pszichológusnak kell föllépnem, tehát nem mint írót kezelnek, hanem pszichológust. Tanácsot kérnek a problémáikra, másrészt pedig papi funkcióba kerülök. Világi papként működöm annak ellenére, hogy ez a fajta feladat tőlem nagyon-nagyon messze áll. De ha ott vagyok olyan emberek között, akiket nem a politika, nem az aktuál politika érdekel, hanem a létezésnek mélyebb problémái érdekelnek, és kérdeznek, akkor valamit mondanom kell. Nem, mint hogyha én jobban tudnám náluk, de hát segítséget kérnek. Na most ez a fajta segítség, kérés, ezt meg is lehet lovagolni, meg időnként lehet valamit csinálni. Tehát én ismertem olyan fantasztikus értelmiségieket, biológusok, meg orvosok, meg kémikusok, szóval, akik egyrészt teljesen otthon voltak a humán tudományokban, meg mindent olvastak, és minden zeneművet tudtak kívülről, másrészt pedig szalonokat szerveztek, de már 50-es, 60-as, 70-es években, és ez még úgy tovább tart, tehát fantasztikus, igazi értelmiségiekkel is találkoztam. Miközben tudom, hogy ez az értelmiségi fogalom, ez részben üres, részben mindig üres volt, részben definiálhatatlan és kétes. Na most az az igény, ami megjelenik az emberekben, és amit az individuumok közvetlenül kifejeznek, az az interneten nem látható így. Az mégiscsak valami mesterkélt közeg, és hát a magányos tömegnek a közege természetesen, és nem tudja pótolni az igazi közösségeket, de az igazi közösségek szét vannak verve. Világszerte egyébként, vagy a legtöbb helyen szét vannak verve. Magyarországon és Kelet-Európában különösen, meg a Balkánon. És mindaz, ami annak idején mondjuk például 56-ot éltette, az már nincsen. Ez a társadalom egészen másfajta társadalom, erről nagyon jó történészi könyveket írtak, például Standeszki, Éva, meg mások, hogy az nincs, ez egy atomizált társadalom, amiben mi most élünk, de az egyéneknek a problémái messze menően nincsenek megoldva, és kezelve sincsenek. És ez a helyzet, hát ez kiállt az ilyen sokoldalú értelmiségiek, vagy ilyen-olyan messiások után, sajnálatos módon.
Itt óhatatlanul vissza kell azért nekem térnem ahhoz, hogy van-e akkor az értelmiségnek valamilyen felelőssége azzal kapcsolatosan, amire Kőszegi Ábel utalt, ugye, hogy hazugság, meg gyakorlatilag eltűnnek az értékek a kommunikációból és a körülöttünk lévő világból. Én azt gondolom, hogy van, nem kell feltétlenül ezt értelmiségi felelősségként megfogalmazni, meg nem kell semmiképpen sem valamiféle messianisztikus szerepre gondolni. Bár ez is érdekes, mert én éppen a napokban olvastam valamilyen közlemény kapcsán valakinek a kommentárját, amelyből megtudtam, hogy Trianonért Ady Endre és társai a felelősek. Ezt a gondolatot ilyen tisztán még nem kaptam meg, mint egy ilyen kommentárból, mert hát ugye a nihil, amit terjesztettek, az vezetett Trianonba. Én ennek éppen az ellenkezőjét tudtam és gondoltam Ady Endrével kapcsolatosan is, aki rendkívül tisztán látó publicista volt azokban az években, és sok mindenre figyelmeztette azt a vezető réteget, amelyet nem nagyon lehetett egyébként figyelmeztetni természetesen, és ez is mutatja azt, hogy az az értelmiség, amely újra meg újra megpróbálkozott azzal, hogy valami módon figyelmeztessen a jövőre, az nagyon sokszor kudarcot vallott. No, de hogy van-e felelősség? Én azt gondolom, hogy van felelősségünk, és ez a felelősség nagyon egyszerű. Ez például arról szól, hogy a múlt idő jele hol 1T, hol 2T, hol rövid T, hol hosszú T. És az újságíró értelmiségi, aki ma például elfogadja azt, hogy portálok, szájtok, online újságok, folyóiratok kiegészítő kommentárjaiban, ugye, ahogy ma szokás mondani, kommentjeiben, nem pontosan értem, hogy kommentár és komment között mi a különbség. Teljesen természetes, hogy mindenki úgy ír, ahogy óhajt, 1T, 2T, nyelvhelyességi gondok nincsenek. Az véleményem szerint igenis elhárít magától egy olyan felelősséget, amelyet nem szabadna elhárítania, mert ha már identitásról van szó, és közösségről, és kommunikációról, ez az identitás és ez a közösség ott kezdődik, hogy a múlt idő jele hol 1T, hol 2T, és hol hosszú ékezettel használunk és ejtünk bizonyos szavakat, hol meg rövid ékezettel. Ez még csak nem is értékrend kérdése, ez egyszerűen együttlét és kommunikáció kérdése, hiszen ha ezeket a szabályokat fokozatosan lebontjuk, akkor egy adott pillanatban valóban nem fogunk tudni kommunikálni. Tehát igen, van felelősségünk, de a felelősség az itt kezdődik, hogy szólunk-e, kijavítjuk-e, nyilvánossághoz engedjük-e azt, amivel nyelvhelyességi gondok vannak, és innen nagyon hamar el lehet oda jutni, hogy szólunk-e, szóvá tesszük-e azt, hogyha nyilvánvalóan hazug hírek terjednek, az úgynevezett fake news, hogyha hazugságon kapjuk azt, aki nyilvánosan megszólal, vagy ma már egyre inkább természetesnek tekintjük ezt. Tehát nem kell feltétlenül az értelmiségiek politikai vagy közéleti felelősségéről beszélni. Felelősség az is, én azt gondolom, hogy például művészként vagy műkritikusként szóvá teszem a Gitchet, és folytatnám, hogy hány meg hány példa van arról, hogy mit hallgatunk el, és mit teszünk szóvá.
Köszönöm szépen. Nagyjából az a kép bontakozott ki eddig, amiben nagyjából közös nevező is volt, hogy nem csak az értelmiségre, hanem a társadalmakra egyaránt jellemző valamiféle szorongás, amely jelzi, hogy valamiféle olyan csodát vár mindenki, amely automatikusan elrendezné a dolgokat valamiféle, fene tudja milyen rendbe, de minden esetre tényleg széleskörű társadalmi igény van arra, hogyha az akár hazugságra alapuljon, de mégiscsak mutasson valamiféle utat arról, hogy miért élünk, miért létezünk, és miért szorongunk ennyire. Nos, térjünk át a magyarországi viszonyokra még egy kör erejéig, mielőtt átadjuk a szót a közönségnek, és itt is azt a részét szeretném kiragadni, amire Markó Béla úgy utal a cikkében, hogy megélhetési hazafiság. Én egy kicsit szélesebb kört vágnék, és azt mondanám, hogy megélhetési értelmiség. Különösen a magyarországi viszonyokat szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban, és természetesen elsősorban a rendszerváltozás utáni időkben.
Hát a megélhetési értelmiség az mindig volt, pláne ugye ilyen viszonyok között, ahol tekintélyelvi rendszerek vannak, hát ha valaki nem akar ilyen halni, akkor beáll a sorba, és aztán vagy azonosul, vagy nem azonosul, de termeli szorgalmasan a mocskot, a propagandát és a hazugságot. Ez egy szomorú mellékhatás, nem kívánatos. Ami eszembe jutott, miközben hallgattam a Spiró Gyurit és a Markó Bélát, az az, hogy végülis állandóan töröm a fejemet, hogy hogyan lehet ebből a csávából kikerülni. És talán a megoldást, vagy legalábbis az általam megoldásnak vélt utat az jelentheti. Nemrég voltam egy neveléstudományi konferencián, ahol a neveléstudományról volt szó, és akkor ahogy azt támoztam ki, hogy hát a nevelés az nem tudomány, hanem a nevelés az, amit most megpróbálunk keresni, mint új értelmiségi szerepet, a szerepzavar eloszlatását, mert a nevelésben látom azt az erőt, amely képes az embereket felruházni azzal a képességgel, hogy például megkülönböztessék az igazt a hamistól, a jót a rossztól. De ez a nevelés, ez nyilvánvalóan nem valamifajta nemzetnevelés, nem a Klebelsberg központ által kiagyalt bürokratikus rémálom, hanem az a fajta tevékenység, amit látom a Bibó könyveit, amit annak idején Bibó, mint szabadság kisköreiként emlegetett. Tehát, hogyha lehetne egy olyan hálózatot létrehozni, és ez a technológia, amelynek a jó voltában most, tehát remélem, hogy ha nem is százezek, de pár száz ember azért figyel bennünket, ez a technológia erre teremtette az Isten, hogy az ilyen típusú szabadság kisköreit, a demokratikus nevelésnek a kisköreit létrehozza, megteremtse, megerősítse, sokszorozza, ami szembe tud szállni azzal a hülyeség járvánnyal, amire te utaltál az egyik levél kapcsán. Tehát ebben a kettőben látom én a kiutat, a nevelésben és a hálózatosodásban. A többi az olyan, hogy ha ezt nem tesszük, akkor szerintem akkor nem ússzuk meg, akkor maga alá temet ez az ár.
Szabad egy pillanatra visszakérdeznem, mert hogy a neveléstudomány értekezletre utaltál, biztos előtted vannak az általános iskolai tankönyvei, történelem, magyar irodalom. Tehát mi az érzésed, hogy nem onnan veszük azt a rengeteg téveszménket, amit kicsikorunk óta belénk plantálnak ezzel kapcsolatban?
Na most nézd, ami az iskolában zajlik, azt egyrészt nem nevezném nevelésnek. Az legjobb esetben ilyen gyerekmegőrzés. De ez nem volt másképp akkor sem, amikor a Gyuri vagy én voltunk iskolában. Tehát az iskolának a hatását nem szabad túlbecsülni. Az egy olyan jellegű dolog, hogy a gyerekek rettetesen könnyen tudnak alkalmazkodni, és különösen mióta megvan ez az eszköz, lényegében véve ez ami őket irányítja egymásnak a segítségével, egymást nevelik, sokszor olyanok, akik nem is ismerik egymást a hálózaton keresztül, sőt nem is magyarul, hanem angolul. Tehát az iskolának ez a fajta tevékenység, hogy a gyerekeket 8 órára száműzi az életből, az lényegében véve nem hat rájuk, legalábbis a fővárosi gyerekeknek, vidéken nem tudom, hogy van. Tehát azt akarom mondani, hogy az, ami a tankönyvekben van, akár természettudomány, akár társadalomtudomány, egyébként hát kirívóan alkalmatlan minden ismeret átadásra, és ilyen értelemben véve, hát ennek a rendszernek egy ilyen nagyon kellemetlen mellékterméke, ahol mi is felnőttünk, mi is a tanterv és utasítás világában nőttünk fel, de megúsztuk. Hát Gusev kapitányt ugye megtanultuk, de soha egy percig nem gondoltuk, hogy Gusev kapitány az él. Tehát ilyen értelemben nem ez a fő veszély, ami az iskolán keresztül éri a gyerekeket. A fő veszély az, hogy nem tanítjuk meg, és ez neveléskérdés, nem tanítjuk meg, hogy ezt az eszközt úgy használják, hogy mert alkalmas ez az eszköz arra, hogy megkeressék benne az igazságot, megkeressék benne azt, ami kooperációra alkalmassá teszi őket, amely kommunikálni képessé teszi őket. Tehát, hogyha spontánul csak ezzel az eszközzel szórakoznak, akkor igen, akkor elfajulnak. De egyébként maga az iskola ilyen értelemben véve szerintem különösebb aggodalomra nem kell, hogy okot adjon. Olyan iskola meg úgyse lesz, amire számítanánk.
Szabad még egy pillanatra még kötni az ebet a karóhoz. Arról van szó, hogy én általános iskolás koromban meg voltam győződve arról, hogy az emberek hülyék, hiszen a Petőfi megmondta nekik, hogy mit kell tenni, és mégse teszik. És el kellett jutnom az egyetemig, amíg tudomásul vettem azt, hogy Petőfi az első demokratikus választáson megbukott a szabadszállási követ választásokon, és semmiféle szerepe nem volt. Elég hosszú út vezetett engem odáig, amíg rájöttem arra, hogy a költőnek, mondjuk áttett értelme az értelmiségnek, korán sincsen akkora és olyan fontos szerepe az egész élet irányításába. De mi lenne, hogyha ezt már sokkal fiatalabban megérthettem volna?
Hát lehet, igen, Petőfi megbukott a követválasztáson kétségtelenül, de azért olyan szempontból nem bukott meg, hogy egy tartós csillag a magyar szellemnek a világában, ugyanúgy, mint Adi vagy Vörös Marti. Számomra Vörös Marti ilyen értelemben egy meghatározó ember volt, jó lehet, alig tanították az iskolába. Tehát a költőknek nyilvánvalóan nem az a feladatuk, hogy valamilyen gyakorlati tevékenységre rávegyék az embereket, hanem arra, hogy mint hogy a csillagoknak is az a feladatuk, hogy tudjuk, hogy mi merre van. És ilyen szempontból azt hiszem, hogy erre rá lehet jönni, de ez megint csak egy nevelési probléma.
Köszönöm a költői választ. Spíró György.
Ugye itt főleg olyan életkor emberek vannak, akik még tanultak az iskolában művészettörténetet, és volt ilyen tankönyvünk is. Abban több képzőművészeti alkotásnak, ókori képzőművészeti alkotásnak benne volt a fényképe. És többek között az egyik nagyon szép fényképen az írnok szobra volt látható. Nyilván mindenki előtt van. Hát gyönyörű szobor. És amikor szembesültünk vele, hogy ez egy ekkora szobor, akkor én elájultam, mert azt hittem, hogy legalább 2 méteres. Hát az írnok, hát micsoda hatalma lehetett annak a... Hát végrehajtó hatalma, nem tudom, mindegy, de hát... És ekkorka. Na most ilyen meglepetések érik az embert, hogy hát Petőfi. Ugye azt mondják, én imádom a Petőfit, most nem arról van szó, de azt mondják, hogy Kínában is ismerik, és kiderült, hogy minden gyerek tudja, Petőfi meg a verseit tudják kívülről, meg kiderült, hogy egyetlen egy verse van lefordítva kínaira, egy darab, de az tényleg benne van az általános iskolai tankönyvben, ez a szabadság szerelemeket ők el nekem. Ezen kívül nem tudnak róla semmit. Ez valahogy bekerült valamikor az 50-es évek elején a kínai tankönyvekbe, és azóta Magyarországon az a tudat van, hogy hát Kínában ismerik Petőfit. Nem ismerik Petőfit sehol a világon. Nem is. De ez a többi nagyköltővel is így van, tehát Puskint se ismerik a világon. Tehát, senkit nem ismernek. Na most, amit a Gyuri mond, hogy nem teljesen mindegy, hogy mit tanítanak az iskolában. Mi nagyon jól túléltük ugye a Rákosi korszakot, hát 52-be kerültünk általános iskolába, és hát kaptuk azokat a tankönyveket, amiket kaptunk, és akkor hajat rajzoltunk Rákosi pajtásnak meg. És akkor a szüleink azt mondták, hogy jaj, ne. Körülbelül ennyi volt az ideológiai hatás, ugye? De valóban kibírtuk. De az még egy igazi 19. századi poroszos oktatás volt, minden hátrányával és minden előnyével. Például olyan mennyiségű memoritert kellett megtanulni és bevágni, hát a nagy részét az ember elfelejtette, de mégis valamilyen jótékony hatással csak volt az ember agyára. Tehát bizonyos dolgokat belevertek az ember, ez az egyik fajta módszer. Na most ez már nincsen, vagy csak nagyon-nagyon kevés helyen van, és ami tulajdonképpen a rendszerváltással megváltozott, az iskola nem lett jobb, sőt, annyiban lett rosszabb, hogy megszűnt az elitképzés. Minden tömeges lett, az egyetemtől, hát addig elég nehéz volt bekerülni az egyetemre, 10% került be a középiskolások között. Most ezt próbálják visszaszorítani természetesen egy anyagi cenzust alkalmazva, ami hát a másik őrület. Ez körülbelül olyan, mint a származási cenzus, ugye? Hát ami volt a mi időnkben. De megszűnt az elitképzés, egy-két szak még valahol fölveszi a versenyt, és az összes többi a béka sege alatt van. Ez azért nagyon nagy baj. És azok a gyerekek, akik tehetségesek, azok már középiskolába kimennek, de egyetemre biztosan. És van egy csomó, hát az agyelszívás így működik, hogy tele vannak ezek a jobb nyugati egyetemek mindenféle ösztöndíjakkal, meg lehet pályázni, fölveszik őket, és amíg lehet utazni, addig mennek. Na most ezt Markó Béla nyilván nagyon jól ismeri Erdélyből, meg az összes kisebbségi, hogy szívják el az értelmiséget. Ezt a magyarországi cigányok is ismerik, hogy elszívják. Aki cigányként értelmiségi lenne, az magyarrá válik, és már nem cigány, és kész, és akkor az nem oda tartozik. Tehát ez borzasztóan nagy probléma, ez egy minőségi emigráció, ez nem olyan, mint a 19. században volt, meg a 20. elején, hogy mennek a föld nélküli parasztok, meg a nincs telenek, és akkor szerencsét próbálnak, hanem a legmozgékonyabb és legelevenebb agyú része megy ki a társadalomnak. Ez nagyon nagy baj. Ez a mi időnkben nem volt, mert nem lehetett kimenni. Ez ugyanaz, mint amikor csodálatos énekeseink voltak a Magyar Állami Operaházban az 50-es, 60-as években, és akkor még a hangszerek is megvoltak. Amint a határt felszabadították, eladták a jó hangszereket, és azóta rossz hangszereken zenélnek. Hát persze. És hát azóta az énekesek is hát helyjel közzel még néha megfordulnak Magyarországon. Tehát ez súlyosabb bizonyos szempontból, mint amit mi az 50-es, 60-as években kaptunk. És akkor még voltak nagyon jól képzett tanárok. Sokan. Aránylag sokan. Most is vannak, de nagyon kevesen. Mert működik a kontraszelekció, mint ahogy minden téren működik természetesen. Kivéve azokat a szakmákat, amelyek konvertibilisek, és azért hát még az akadémiai intézetekben egyelőre valakik vannak. Tehát nem olyan nagyon mindegy, hogy mit és hogyan tanítanak. De nekem az a tapasztalatom van egyébként, és ez is visszamegy még egy 80-as évekbeli vitánkra. Én azt mondta az egyik nagyon-nagyon képzett filozófus, hogy az értelmiség tudja, hogy mi van az országban. És én azt találtam mondani, hogy a munkások pontosan ugyanazt tudják. Legfeljebb nem fejezik olyan árnyaltan, de ugyanazt tudják. Tehát itt tulajdonképpen nem nekem az az írói tapasztalatom egyébként, hogy én nem fogok meggyőzni soha senkit az én álláspontom igazáról, mert nem lehet meggyőzni senkit, aki nem úgy gondolja. De aki úgy gondolja magától, annak nagyon sokat lehet segíteni azzal, hogy azt mondom, hogy igen, tényleg. És hogy nálam viszont látja. És ez nagyon nagy erőt ad, mert ez közösséget teremt. Szellemi közösséget teremt. Tehát ilyen értelemben ma is pontosan tudják az emberek, szerte a világban, hogy miben élnek. Legfeljebb nem tudják, hogy ki az Európai Unióban, a nem tudom én kicsoda. Semmi közük hozzá. Hát ez az egy absztraktum, az nincs természetesen. De hogy amiben ők élnek, az micsoda, és hogy lehet megnevezni, egy kicsit kevésbé finoman, azt pontosan tudják.
Tehát itt Petőfi ma többször szóba került. Ha Petőfit képviselővé választják, annak nyilvánvalóan lett volna egy óriási hozadéka, mert a képviselők nem szoktak csatába vonulni, ők ugye hát hátulról irányítják a dolgok alakulását, úgyhogy lett volna esélye Petőfinek életben maradni. De most ettől az árójeltől eltekintve azt gondolom, hogy kétfajta drámája lehetett volna az akkori értelmiségnek. Az egyik az, hogyha Petőfihez hasonlóan, hát 1848 márciusában nem tudja befolyásolni a dolgok alakulását, és a másik dráma, ennek az ellentétje pedig az lett volna, hogyha Petőfi és társai politikussá válnak, tehát még így is ugye katasztrófába torkollott a szabadságharc, és ebben azért voltak saját hibák is, tehát az akkori elitnek, vezető rétegnek benne voltak a saját hibái is, nem ők okozták ezt a katasztrófát. Viszont nyilvánvaló, hogy a Petőfi típusú értelmiség alkalmas volt forradalmat kirobbantani, és nem lett volna alkalmas kompromisszumok sorozatát kötni meg hát a társadalom érdekében. Ugyanis az értelmiség hivatása tényleg nem az, hogy kompromisszumokat keressen, és hogy így módon...
Bocsánat, ezt nem értem.
így módon, hát a politika az nem az eszmék vagy tiszta érvényesítése, hanem az mindig a partnerekkel való megegyezésből, a partnerekkel való tárgyalásból kialakuló kompromisszum, és hát nem hiszem, hogy például Petőfi Sándor egy kompromisszumkész ember lett volna, és nem is ez volt az ő felelőssége, vagy az ő hivatása, úgy vélem. Na most, ami azért volt itt egy kérdés, hogy hát megélhetési hazafiság, és egyáltalán most mi van Magyarországon. Persze, hogy nem én vagyok a hivatott, vagy a leghivatottabb, hogy erre válaszoljak, de én azt gondolom, hogy a hatalom általában nem szeretheti az értelmiséget, és nem szereti az értelmiséget. És most ne lepődjenek meg, megkockáztatom, hogy ez így rendben is van. Ugyanis ez pontosan olyan, mintha azt követelnénk meg egy kormányzó elittől, hogy szeresse az ellenzéket, és kívánja az ellenzék véleménymondását, vagy az ellenzék megszólalását. És hát voltam én is nyilván a hatalom egyik gyakorlója annak idején Romániában. Ismerem, hogy a kormány és a kormányok milyen logikával működnek, és közvetlenül is megtapasztaltam azt, hogy nem akik kormányoznak, azok nem szeretik az értelmiséget. Hosszú-hosszú küzdelembe került olyan döntéseket elfogadtatni, vagy olyan törvénytervezeteket, majd törvényeket megszavaztatni, amelyek például a kultúra támogatását javították, amelyek kulturális intézmények, kiadmányok, akadémia és így tovább támogatását bővítették, és minden alkalommal óriási ellenkezéssel kellett nekem magamnak is szembesülnöm, aki elhitette magammal persze, hogy értelmiségi oldalon vagyok, de nem biztos, hogy ez akkor pontosan így volt igaz. Nem szeretheti a hatalom az értelmiséget, és nem is kell szeretnie. Nem is kell szeretnie, mert ha az értelmiségnek van valamiféle felelőssége, az tulajdonképpen annyi, hogy független maradjon mindenféle politikai befolyásolástól, és ő az értékek, a mindenkori úgymond vegytiszta értékek, ugye itt visszatérek Kőszegi Ábel kérdésére, vegytiszta értékek oldalán álljon mindvégig, és ez már is azt gondolom, hogy véleménymondást jelent, és befolyásolást jelent. Az a kérdés, hogy ezeknek a társadalmaknak, most konkrétan a magyar társadalomnak, vagy mi nálunk a romániai társadalomnak, van-e ereje, kialakította-e azokat a rendszereket, és úgy tűnik, hogy nem alakította ki azokat a rendszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a hatalom által netán nem szeretett, vagy nem szerethető értelmiség ugyanazt a támogatást megkapja, ugyanazokat az egzisztenciális feltételeket megkaphassa, mint bárki más. Itt lehetne beszélni támogatási rendszerekről, intézményekről és sok mindenről, hiszen én nem itt élek, de azért persze, hogy nap mint nap figyelem én is, hogy mi történik. De önöknek tudniuk kell, hogy Romániában nem így, hanem egészen másképpen, de ott is ugyanez a feszültség és alakul értelmiségiek és hatalomgyakorlók között. Tehát a nagy kérdés az, hogy kialakult-e az immunitása a társadalomnak a hatalom mindenkori kísérletével szemben, hogy az értelmiségieket lefizesse vagy elhallgattassa, hogy a civil társadalmat lefizesse vagy elhallgattassa, én ezeket a kifejezéseket tudom csak ezzel kapcsolatosan használni, avagy nem alakult ki, attól tartok, hogy nem alakult ki.
Köszönjük szépen. A hátralévő időnk a kérdéseké és a észrevételeké, megjegyzéseké. Tessék parancsolni.
Tehát három felvetésem lenne, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy leginkább Csepeli György által mondottakra szeretnék reagálni. Előjáróban annyit, hogy azt gondolom, hogy ezt a szerepzavart én többszörösen is hordozom, mert törtem tanárként, ha akarom, ugye a Spiró György által felvetett professzióm van, ha akarom, akkor egy hivatás rendi feladatom van, ráadásul bár sok kenyeret ezügyben nem ettem, de még népművelés szakos is voltam valaha, és ugye ott kifejezetten ugye ennek az értelmiségi kultúrának a szélesítése és terjesztésére képeztek, úgymond ki engem jó régóta. Tehát tulajdonképpen az első kérdés féleségem az, hogy nincs-e valami generációs sértettség most itt a jelenlevőkbe, abban az értelemben, hogy itt ha már Petőfitől indultunk, akkor valóban vannak olyan történelmi korszakok, amikor a politikai viszonyok legyengülnek, most akár 48, akár 1945-47, akár itt ugye a rendszerváltás idején volt egy nagyon sajátos illúzió véleményem szerint, vagy legalábbis az oktatásban ezt nagyon lehetett látni, az oktatáspolitika elgyengülésével az értelmiségi, ez a fajta oktatáspolitika elkezdett politikát csinálni, és a saját ügyeit, és most meg vagyunk sértődve, hogy tulajdonképpen azok az illúzióink, azok a lehetőségeink tulajdonképpen visszaszorulóban vannak, erről azt hiszem Ábel is beszélt. Tehát ez lenne az egyik ilyen típusú felvetés, és amivel vitatkozunk, hogy csávába vagyunk-e, vagy egyszerűen csak egy normális történelmi helyzet következett. És nyilván a másik oldal, ez a kihaló félben lévő történet, ez valóban, ha itt ez a népművelés logikába gondolkodom, tehát nekem mindig ez a viszonyítási rendszer, hogy a középkorban az az állatfajta, amihez úgymond az értelmiség tartozott, az ült a kolostorokba és nézte, amint a tesztoszteronbombák működnek, és igyekezett olyan dolgokkal foglalkozni, amivel különösebben nem. Tehát valószínű, hogy tényleg itt egy túlterjeszkedés van, vagy hol van itt ebben az esetben az értelmiségi dolog. A harmadik megint a kihaló félbelevéshez, hogy itt, amit a Spiró György felvetett, hogy itt valóban az intézmények hiánya miatt történik időről időre egy túlterjeszkedés, és én azt gondolom, hogy ezek az intézmények egyre inkább hiányoznak, tehát bizonyos mértékig én sokkal optimistább vagyok most hangsúlyozottabban a közép-kelet-európai térségre, mert én is azt gondolom, hogy ahol valóban szakértelmiségként lehet működni, ott ilyesfajta kihívások nincsenek, és én is azt gondolom, hogy valahol a kritikai illel definiálnám ezt a dolgot. Tehát még egyszer, amire leginkább kíváncsi vagyok, hogy mennyire működik ugye itt jelenlévőkben, és tényleg ez a generációs sértettség, hogy itt a rendszerváltás idején valamit ígértek nekünk, vagy mennyire lehet ez tényleg egy szélesebb történelmi horizonton nézni?
Ja, ebben semmifajta generációs sértettség nincsen. Csalódottság van, igen. Nem gondoltam volna, hogy 25 év alatt eljutunk ugyanoda, ahonnan elindultunk. Tehát, hogy nem lesz jogállam, hogy fel lesz számolva az igazságszolgáltatás, a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalomnak és a nyilvánosságnak a munkamegosztása. Nem számoltam azzal, hogy újra előjönnek azok a reflexek, amiket ugye Szűcsenő ilyen jobbágyi reflexekként írt le. Tehát nem számoltam azzal se, hogy az Európai Unió tulajdonképpen egy döntésképtelen és nagyon rosszul működő bürokratikus szervezet lesz, amely életben tart tekintélyelvű struktúrákat csak azért, hogy lényegében véve ilyen félgyarmati munkaerő és termékpiacot tudja magának teremteni. Tehát a csalódottság kétségtelen megvan, az illúzióm, miért nagyon drágán fizettem többek között azzal, hogy itt ülök enni az asztalnál.
Tessék parancsolni.
Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy a magyar kultúra hogyan utazik. Hát a műszaki vagy természettudományi kérdéseknél nem az a kérdés, hogy utazik-e, hanem marad-e Magyarországon belőle. De viszont az irodalom hát nehezen utazik. a 60-as években Mongóliában egy magyar könyv volt mongolra fordítva, Vas Zoltántól a 20 év börtönben. Ez volt a magyar irodalom Mongóliában. A másik megjegyzésem az előttem szólóhoz kapcsolódóan, hogy a történelemben vannak ilyen korszakok, amikor előre kerül az értelmiségnek a szerepvállalása, például mondjuk az 1500-as évek 1650-ig, addig hát ugye virágzott a polémia, virágzott az értelmiségnek a szerepe ezen a téren, és akkor jött egy nyugalmasabb korszak, amikor Angliában is, Magyarországon is megszületett például a hivatásos politikusnak a foglalkozása, úgyhogy én talán pozitívan azt remélem, hogy megint jön egy olyan korszak, talán nem a mi életünkben, amik az értelmiségnek a szerepét komolyan veszik.
Tábel felszólított még előtte, hogy szóljak hozzá. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az első, hogy azt gondolom, amit hát elmondtatok, és amivel nagy részt egyet is értek. Az első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy valahol a 20. században, és egészen pontosan tudjuk, hogy mikor a 30-as években ketté válik tulajdonképpen a demokratikus társadalmaknak és a totalitáriánus társadalmaknak az a megkülönböztető jegye, hogy az egyik, és ez a Roosevelt-i New Deal, elkezdi használni a szakértelmiséget, és magához öleli. Ők csinálják meg a programokat. Nem hivatásos politikusok, nem Roosevelt találja ki, hogy mit kell csinálni, hanem brain trustok, agy. Nagyjából úgy zajlik, megkérdezik, ki ért a legjobban ehhez. És teljesen mindegy volt, hogy milyen rangja, címe, származása és bármi. Emigráns, oroszok, zsidók, teljesen mindegy volt, hogy kik, agya van, lehet, hogy csak 25 éves, de ért hozzá. Akkor ő fogja csinálni. És ők csinálták. Hitler Adolfnál és Sztálinnál nem ők csinálták. És az, ugyanezt most el tudnám mondani, hogy a 60-as évek elején a Kennedy-eket ez jellemezte. Hol van itt a... És furcsa módon, de... Most legutoljára Barack Obama teljesen, abszolút értelmiségi hálója volt. Ő maga is egyébként túlságosan értelmiségi volt az amerikai népnek, amilyen néző volt, költőket idézett, és azt hitte, hogy racionális gondolkodást kell mondani. Kiderült, hogy ez hiba. De szeretném mondani, hogy a szétválás, ami itt Bendánál megjelenik, hogy... De hiszen nekünk egy Voltaire-ünk van. Hát van egy írónk, Jean-Paul Sartre mondjuk, aki majd megmondja, hogy hogy kell a vízügyeket irányítani. Hát jobban értenek az írók, bocsánat, most itt a Spiró Gyurira nem nézek akarattal, tehát hogy igen, az írók csak mindenhez jobban értenek, lehetetlen a magyar rendszerben is. Hát miért kéne egy közgazdászt megkérdeznünk erről? Hát még csak az hiányzik, hogy megkérdezzük, hogy merre menjen a gazdaság. Hát egy író ezt csak jobban tudja. Jó, azért nem nézek rád. De ez egy nagyon jellegzetes minta. Tehát, hogy mi az a szelleme, amihez nekünk ki kell tartanunk? A szellem ugye általános világszellem. De mi lenne most azok példátokkal élve, ha az orvos, aki éjjel-nappal dolgozik, azon gondolkozik, és éppen ebben a helyzetbe kerültünk, hogy ahhoz, hogy ő orvosolni tudjon, kénytelen a közügyekhez hozzászólni. Attól válik értelmiségivé, hogy a 12 órás szörnyű munka mellett megkérdezi magától, hogy itt embereket fogok megölni, ha ez így megy tovább. És akkor elgondolkozik, hogy személyesen az orvoslását hogyan alakítsa át másra, és aztán kiderül, mondjuk ebben a rendszerben, amiben élünk, hogy az egész egészségügyet át kell alakítani. És akkor kiderül, hogy az egész egészségügy átalakítás az egész ország átalakítását jelenti, és innentől kezdve ott állunk. Tehát kénytelen lesz olyan dolgokkal foglalkozni, amik eszébe se jutottak. Most azt gondolom, hogy ide jutottunk, és szeretném mondani, hogy most összeért, és ez a második megjegyzésem, a fejletlen, feudális, stb. Világ összeért a legfejlettebbe. Donald Trump Amerikájában ugyanez az idiotizmus van, ahol Donald Trump dehogy is akarja meghallgatni, hogy ki ért hozzá. Ott egy jogász, ahhoz, hogy ő jogász, valóban jogász legyen, ahhoz neki hirtelen védeni kell az amerikai alkotmányosságot. Az elnökkel szemben, ez tegnap még nem merült föl. Egyébként Magyarországon is pont ez az érdekes, hogy de hát én csak egy bíró vagyok. Na jó, de ha te bíró akarsz lenni, akkor... És hadd mondjam, és akkor egy ilyen helyen vagyunk, ahhoz, hogy valaki püspök legyen, ami nálam egyébként azt jelenti, hogy talán ő egy értelmiségi. Úgy lesz értelmiségi, hogy mondjuk neki védenie kell a pápát. Aki olyan dolgokat mond, ami hát ez védhetetlen, hát az lehetetlen ebben az országban, hogy egy migránsvédőt védünk. Hát a pápa egy soros ügynök. Itt vagyunk, egy Fabinyi Tamás védelmez, nem egyszerűen a luteranizmust, hát azt, biztos azt is védelmezi, de amikor azt mondja, hogy mást gondol a menekültekről, nem ugyanazt a hamis hírt, mint ami. Na, itt kezdődik az ő értelmiségi szerepe. Azok a többiek, azok meg püspökök. Most az, hogy van-e majd hatása, hát azt vegyük külön. Azt gondolom, hogy Petőfinek, és akkor tényleg jó példa, hát Petőfinek se az a hatása, a képviselő lett volna, valószínűleg a parlamentben a hatása nulla felé. De az, hogy megírta azokat a verseket, és hirtelen az erdélyi hadsereg egyszer csak bármilyen furcsa, többek között Petőfi Sándorra figyelt, és még egy évszázad múlva is Petőfiről beszélünk, miközben egyetlen képviselősről beszélünk, eszünkbe se jut. Szóval amit akartam az egészből kihozni, hogy óhatatlanul itt letörten üldögélhetünk tovább, ez helyes is, de rá vagyunk kényszerítve furcsa módon az értelmiségi szerepre. Ha élni akarunk, ha akarunk mondjuk tanárok, történelem tanárok lenni, irodalom tanárok lenni, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy az iskolában, ahol eddig csak ledaráltuk azt, hogy Ady Endre, az kicsoda, most szembe kell néznünk az, hogy meg kell védenünk Ady Endrét. És akkor el kell gondolkozni egy tanárnak, miért is védelmezem Ady Endrét? És akkor kiderül, hogy meg kell magyaráznom a gyerekeknek, mert kint az utcán azt ordítják, hogy Gyóni Géza sokkal nagyobb költő volt. Hogy itt most Trianon év lesz. Nincs olyan történelem tanár, akinek személyesen nem kéne hősnek lennie. Hiszen előre tudjuk, hogy mi lesz itt. Tehát azt gondolom, hogy rákényszerül a magyar társadalom értelmiségi része, nem azért, mert szeretné, de hogy szeretné, egyáltalán nem. A másik pedig az a lehetőség, amiről mindannyian beszéltetek, hogy az itt élned, halnod kell helyett, itten el kell menned, szerepet vállalja. De akkor ez is egy vállalás. Amikor azt mondja a fiának, menj innen, mert ebben az országban nem lehet értelmiséginek lenni. Az lehet, hogy máshogy se, de itt semmi értelme. Ez egy valódi szerepvállalás. Menekülj. És attól tartok, hogy ma pillanatnyilag az értelmiség jelentős része ezt tanácsolja a fiának, és beíratja a középiskolába már valahol másutt. Innen el kell menni. Ez vége. És ennyiben akkor nem az értelmiségnek van vége, hanem ilyen értelemben Magyarországnak, hiszen elveszti azt az értelmiséget, amiről az előbb beszéltünk. De én az optimista szerepet mondom, egyszerűen a rendszerek rákényszerítik a társadalmat arra, hogy nem azért, mert hősök akarnak lenni, 1848-ban se akart senki hős lenni, 56-ban se. Nem akarnak hősök lenni, de kénytelenek azokká válni, mert különben, és ez a röhelyű, ez nálunk hősieség. Egyszerűen az, hogy értek az orvosláshoz, értek a joghoz, sőt, püspök vagyok és hiszek Istenbe. Hú, a mindenit, ez nagy hiba, ezt hagyja abba, közlik vele. És ez az, amit én azt gondolom, hogy mi is itt védelmezünk az, hogy itt ülünk és erről beszélgetünk.
Egy dolog jutott még eszembe, hogy most, hogy ugye fölmerült, hogy végül is mi lesz ezzel a pár millió emberrel, aki itt a Kárpát-medencében csonka Magyarországon él. Igen, valóban nem fogadnék a jövőjére nagy tétekben, De azt hiszem, hogy az alapprobléma talán nem is az, és ha egy következő vita volna, akkor én azt tenném középpontban, nem az értelmiség szerepzavara, hanem amit talán a Gyuri említett a elitképzés kapcsán, hogy ezt az országot lefejezték többször is. Tehát az elitvesztést, ezt érzem igazi tragédiának. Az értelmiség nagyon fontos, mert az értelmiség adja a gondolatokat, a kritikát, meg a kontentet, tehát én magam is ez vagyok, tehát nem a Hinaus mit uns logikája beszél belőlem. De az, hogy 44-ben, hát lényegében 6 hét alatt eltüntették a polgári középosztályt vidékről, halálos sebet kapott az a réteg, akik Budapesten voltak. Majd 45 után a keresztény oldalról eltüntették a polgári réteget. Ez a két hatalmas vérveszteség, ez azóta se hevertük ki, és ezt pusztán elitképzéssel nem is lehet kieverni. És ez a lumpen elit, amely most átvette a hatalmat, ennek valóban nincs semmifajta indítatása és késztetése az értelmiségi szerephez. Tehát ilyen szempontból számomra teljesen konzekvens, hogy eltüntetik a Széchenyi könyvtárat. Mert minek a Széchenyi könyvtár? És egyáltalán minek bármi, aminek köze van, akár a múlthoz, akár a jelenhez, akár a jövőhöz. Tehát ilyen értelembe véve ez egy tragédia, igazi nagy tragédia, nagyobb tragédia, mint a Trianon. És még egy dolgot, amit meg akarnék említeni, hogy a példátok, amiket felhoztatok 56-tal, meg 48-49-szer, persze ezek nagyon fontos példák. De a számomra, és ez egy kérdés is, mert töröm a fejemet, de még nem tudtam rá igazán választ adni, hogy ezek mindig szembenállásban születtek. Tehát azért a hazug birodalommal szemben annak volt egy étosza haza szembeszállni, még akkor is egy millió hülyeség volt magában a forradalomban. 56-ban ugye annak is volt egy étosza, hogy a világ legnagyobb katonai hatalmával szembeszállni. Végén egy külső erővel. De most, ami engem voltak éppen a letargia legmélyebb bugyaiba a vízbe, közéletileg, privátim elég jól el vagyok, hogy most a Szovjetunió nincsen, a hazugbirodalom nincsen. Most mi magyarok szálltuk meg saját magunkat, egy maffiaszerű szerveződésnek vagyunk az áldozatai, és ez mint a rák terjed napról napra, és nem látom ilyen értelembe véve, hogy lehetne ebből kigyógyulni.
Hát itt nagyon röviden szóba került ez a generációs sértettség kérdése, hogy van-e ilyen. Én úgy vélem, hogy van, és azért van, vagy kell lennie, mert az én generációmnak, vagy tágabb értelemben az úgynevezett 68-as generációnak, tehát amely 1968-ban volt fiatal, kamasz, vagy fiatal ember, annak kialakult, nem csak illúziói támadtak, amely illúziók néhány év alatt aztán szertefoszlottak, hanem kialakult egy jövőképe. Tehát nekünk volt egy jó vagy rossz, megvalósítható vagy meg nem valósítható jövőképünk 1989-ben, ami már 1989 előtt munkált bennünk, és hát akik történetesen beleszóltak a közéletbe, értelmiségiek, vagy netán politikára vállalkoztak, azok ezt a jövőképet próbálták, vélték megvalósítani, ez egyfajta liberális társadalmat jelentett a mi esetünkben, és mára már kiderült, hogy ez az építkezés megtorpant. Tehát míg szinte évtizedeken át azt hihettük, hogy épül, jól, rosszul, lassan, döcögve, de épül az a jövő, amit elképzeltünk, ez mára megtorpant, és ma azért tűnünk ilyen pesszimistának, vagy akár sértetnek, mert hiányzik, valószínűleg belőlünk is hiányzik a meggyőződés, hogy mindenek ellenére ez a jövőkép a továbbiakban megvalósítható, vagy bármilyen más élhető jövőkép kialakítható. Tehát ezeknek a társadalmaknak ebben a pillanatban vannak hazugságaik, vannak jelszavaik, de nincsen egy olyan kapaszkodójuk, mint ami 1989 után például a mi esetünkben volt, integrálódni kell az Európai Unióba, ki kell alakítani egy olyan közös Európát, amely mindannyiunk számára felkínálja azt, amit azelőtt nem kaphattunk meg, és azért volt sok-sok konkrét elem ennek. Én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból ismétlem egy átmeneti állapot, jövőképre szükség van jó vagy rosszra, amit nekünk ma ígérnek, az nem jövő, hanem ugye állítólag a jelen kihívásainak a hárítása, a kiküszöbölése, és valószínűleg, ha van értelmiségi felelősség, ugye itt volt Lengyel László utalt arra, hogy szakpolitikák, meg egyáltalán az értelmiségi tudás, az, hogy meg kell teremteni azt a jövőképet, amelyet ebben a pillanatban mi elveszíteni látszunk.
Én nagyon sok biztató dolgot is hallottam, vagy hallani vélek abból, amit mondtatok. Nekem nagyon tetszett az orvos hasonlat és a szorongás. Eszembe jutott egy kiváló kardiológus barátomnak a mondását, hogy mit csinál az orvos. És ő azt mondja erre, hogy néhány embert meggyógyít, sok embert kezel, és mindenkit vigasztal. Most az értelmiségnek valószínűleg van egy ilyen természetű szerepe a kis körökben, amit szintén említettetek, és én ott látok nehézséget, hogy a hülyeség is kis körökben tud legjobban terjedni. Tehát önmagában, hogy a kör kicsi, az nem segít. És visszamenőleg pedig azt gondolom, hogy van egy olyan folyamat, amelyik nem tett jót nekünk, pedig világhíres elmélet lett belőle, ugye ez az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Most nekem úgy tűnik, megnézve az utolsó 3 évtizedet, hogy nincs ilyen út, vagy ha igen, akkor az nem oda vezet, ahova a szerzők ezt elképzelték. Most jó, hogy ezt úgy tudom, maga Szelény nyilván sem gondolja már úgy, mint annak idején, és azt gondolom, hogy a kiskörökben viszont értelmiségi lehet az, aki akar. És nem biztos, hogy éjjel-nappal, nem biztos, hogy állapotszerűen, még azt is megélem néha én magam, hogy ördögbe is ma nem voltam úgy értelmiségi délelőtt egy valamilyen helyzetben, ahogy egyébként elmondtam volna ezt a lehet-e fórumon vagy bárhol. Tehát egy ilyen típusú értelmiségi alázattal nagyon jók az esélyek, amit mondtatok. Szóval nem lennék borulátó.
Még az előzőhöz, hogy köszönöm Markó Bélának a mondadóját az ügybe, hogy számomra ez a generációs dolog azért lényeges, mert hát itt sincsenek fiatalok. Tehát valamilyen formában mi az az önreflexió, és akkor ezt akár mindenkitől kérdezem, hogy tulajdonképpen valóban mi a feladatunk még valóban a 68-as és egyéb illúziók után, hogyan lehetne tulajdonképpen mégis azokat a bizonyos új szabadság, új köreit, vagy szalonokat, vagy nem tudom én, csodát. Tehát bizonyos mértékig nekem nagyon hiányzik az önreflexió a saját generációmból ez ügybe.
Azon kevesek közé tartoztam, akik nem sok jót vártak a rendszerváltástól, mert ránéztem a térképre, és úgy láttam, hogy Magyarország nem került nyugatabbra. És hát tényleg nem. Úgyhogy, tehát ilyen szempontból nekem nem kell önreflexióval élnem, mert mindig megvolt, és mindig szkeptikus voltam, de ugyanakkor azért annyit elmondhatok Gyurinak válaszolva, hogy a magyar megszállás alatt a magyar nacionalizmusnak kell kialakulnia. Tehát itt nem lehet más csinálni, és magyar nacionalista alapon lehet csak tiltakozni, hogyha a Széchenyi könyvtárat bezárják. Nem tiltakoznak, én már 5 évvel ezelőtt a mozgó világba tiltakoztam ellenem, mert lehetett tudni, hogy ez jön. Megvan a cikkem. Most pár napja kikerestem, és hát igen, ez történt. De az más kérdés, hogy az ember lát-e folyamatokat előre, és hogy adott esetben mit csinál. Tavaly előtt tulajdonképpen megszüntették a magyar levéltári kutatásnak a lehetőségét. Egyetlen egy cikk jelent meg az élet és irodalomba, és mindenki hallgatott, pedig hát ez ugyanakkor a katasztrófa volt, és még sorolhatnám. Na most ezeket nem lehet másra hárítani. Itt nem lehet azt mondani, hogy azért, mert Brüsszel így akarta. Brüsszelt nem érdekli, ez speciál nem érdekli. Tehát vannak olyan területek, ahol magyar nacionalistaként kell szembeszállni. Hát itt nincs mese. Ez nem azt jelenti, hogy jobboldalinak kell lenni. Szó nincs. Ez nem politikai kérdés, ez nemzeti kérdés. Na most ezt azért be lehet látni tulajdonképpen, és azért elég sokan tudják, csak hát nincsenek is abban a helyzetben, meg hogyha artikulálnák a véleményeket, már nincs hol. Ez nagy probléma természetesen, de ahogy a Habsburg birodalomban is sajnos törvényszerű volt, hogy az összes nemzetiségnek fölébredjen a nemzeti öntudata, és mi voltunk kevesebben. Tehát az nem volt kivéthető. Pontosan tudták annak idején, mindenki tudta, Kemény Zsigmondék pontosan megírta, Jókai előre látták. Ugyanígy azért ez most is fölébredhet. Tehát, mert egyszerűen nem lehet, hogy ne ébredjen föl. Erre ezt tudom mondani.
Úgy látom, hogy nincs több kérdés, és Spíró György zárszava az tulajdonképpen nagyon megfontolandó, hogy vajon lehet-e nemzeti-nemzeti érzésből az értelmiségnek ismét megtalálni a maga helyét, szerepét, funkcióját. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és külön előadóinknak, hogy vették a fáradtságot. Minden jót kívánok!